Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismerti, az ő kényszenvedéseit keresztje által, a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami által.
Kedves hallgatóink, első pénteki rórát tesz szent misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa Libanonból visszatérőben a repülőgépen sajtótájékoztatót tartott. Második rész. Konfliktus Európában, Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. A magamutogatástól a magatartásig. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent második vasárnapjára. XIV. Leó pápa a repülőn tartott sajtótájékoztatón. Második rész. Konfliktus Európában. Venezuela, német szinodális út, soron következő pápai utak. Beirutból Rómába visszatérőben 14. Leó pápa válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Az USA katolikus püspöki konferenciájának hírügynöksége, a Catholic News Service újságírója a pápaság megéléséről kérdezte a Szentatyát. Amikor Harisszába érkezett, meleg fogadtatásban részesült, és meglepetnek tűnt, mint aki azt mondja, hűha, elmondaná nekünk, mit tanult? Mi a legnehezebb a pápaságban?
My face is very expressive, but I'm oftentimes amused by how the journalists interpret my face.
Nagyon kifejező az arca, de gyakran mulattatja őt, ahogy az újságírók értelmezik az arcát, ugyanis nem mindig találják el, mit jelent. Ott voltam a fiatalok jubileumán, több mint 1 millió fiatal volt jelen. Tegnap este egy kisebb tömeg volt. Ez mindig csodálatos számomra. Belül azt gondolom, hogy ezek az emberek azért vannak itt, mert látni akarják a pápát. Aztán azt mondom magamnak, azért vannak itt, mert Jézus Krisztust akarják látni, a béke hírvívőjét, különösen ebben az esetben. Tehát érezni a lelkesedésüket, hallani a válaszukat erre az üzenetre már önmagában inspiráló.
And I just hope I never get tired of appreciating everything that all these young people are showing.
Csak azt remélem, hogy soha nem fáradok bele abba, hogy értékeljem mindazt, amit ezek a fiatalok mutatnak, mondta még 14. Leó pápa. A Corriere della Sera című olasz napilap képviselője a NATO és Oroszország közötti nagy feszültségről kérdezte a pápát. Hibrid háborúról beszélnek, kibertámadásokról és hasonlókról. A pápa szerint fennáll egy olyan konfliktus kiterjedésének veszélye, amit olyan új eszközökkel folytatnak, amiket a NATO vezetői bejelentettek? És ebben a légkörben lehetséges-e tárgyalni egy igazságos béke érdekében Európa nélkül, amit az amerikai vezetés az elmúlt hónapokban módszeresen kihagyott a tárgyalásokból? 14. Leó pápa megerősítette, hogy ez fontos kérdés a világ béke számára, de a Szent Szék nem vesz részt benne közvetlenül, hiszen nem tagja a NATO-nak és az eddigi párbeszédnek. Még ha gyakran kérték is a tűzszünetet, a párbeszédet a háború helyett. Ez egy olyan háború most, aminek sok vetülete van, a fegyverek növekedésével, az egész fegyvergyártással, a kibertámadásokkal, az energiával. És most jön a tél, ami ott komoly gondot jelent. Nyilvánvaló, hogy egyrészről az Egyesült Államok elnöke azt gondolja, hogy előmozdíthat egy olyan béketervet, amit szeretne, és ami legalábbis az első pillanatban Európa nélkül van. De fontos az európai vezetés jelenléte, és ezt az első javaslatot módosították aszerint, amit Európa mondott. Magyarázta Leó pápa, majd rámutatott, hogy Olaszország ebben fontos szerepet vállalhatna. Kulturálisan és történelmileg is megvan Itáliának ez a közvetítői képessége egy olyan konfliktusban, ami több fél között zajlik. Ukrajna, Oroszország, az USA is. A Szent Atya azt javasolja, hogy a Szent Szék bátorítsa ezt a közvetítést, és igyekezzenek együtt találni olyan megoldást, ami valóban békét, igazságos békét nyújthat, ebben az esetben Ukrajna számára.
Una soluzione che veramente potrebbe offrire pace, una giusta pace, in questo caso in Ucraina.
A La Nación újságírója a pápát a jövő évi nemzetközi útjairól kérdezte, illetve a venezuelai helyzettel kapcsolatban kérte véleményét. Leó pápa válaszában hangsúlyozta, hogy Afrikába, Algériába szeretne ellátogatni, hogy felkeresse azokat a helyeket, amelyek Szent Ágostonhoz köthetők. Ugyanakkor azért is, mert a párbeszéd folytatása, a hidak építése a keresztény és a muszlim világ között fontos. Szent Ágoston alakja sokat segít hídként, mert Algériában nagy tisztelet övezi őt, mint a hazafiát. Ez az egyik. Aztán van még néhány ország, de ezeken még dolgozunk. Nyilvánvalóan szívesen meglátogatnám Latin-Amerikát, Argentínát és Uruguayt, amelyek várnak a pápa látogatására. Ha a Peruba megyek, sok szomszédos országba is, de a terv még nem végleges, válaszolta a Szent Atya. Venezuelával kapcsolatban hangsúlyozta. A püspöki konferencia szintjén és a nunciussal együtt igyekszünk megnyugtatni a helyzetet, mindenekelőtt az emberek javát keresve, mert ezekben a helyzetekben az emberek szenvednek, nem a hatóságok. Az Egyesült Államokból érkező hangok változnak, majd még meglátjuk. Egyrészt úgy tűnik, volt egy telefonbeszélgetés a két elnök között. Másrészt fennáll ez a veszély, ez a lehetőség, hogy valamilyen lépésre, valamilyen műveletre sor kerülhet, beleértve a venezuelai területek megszállását is. A pápa nyomatékosította, hogy jobb párbeszédet keresnie nyomás alatt, beleértve a gazdasági nyomást is, de más módot is keresni a dolgok megváltoztatására, ha az Egyesült Államok úgy dönt. A La Croix tudósítója azzal kapcsolatban kérdezte Leó pápát, hogy vannak katolikusok Európában, akik az iszlámot veszélynek tekintik a nyugati keresztény identitás szempontjából. A pápa válaszában kifejtette, hogy Törökországban és Libanonban is a béke és a különböző vallású emberek iránti tisztelet témájáról beszélt különböző muzulmán képviselőkkel. Tudom, hogy sok félelem él Európában, de ezeket legtöbbször olyan emberek generálják, akik ellenzik a bevándorlást, és akik megpróbálják távol tartani azokat, akik más országból, más vallásból, más fajból érkezhetnek. És ebben az értelemben szeretném azt mondani, hogy mindannyiunknak együtt kell működnünk, mutatott rá a pápa. Ennek az útnak egyik pozitívuma, hogy felhívta a világ figyelmét a muzulmánok és a keresztények közötti párbeszéd és barátság lehetőségére. Az egyik nagy lecke, amit Libanon taníthat a világnak, éppen az, hogy megmutassa azt a földet, ahol az iszlám és a kereszténység egyaránt jelen van és tisztelik egymást, és ahol lehetséges együtt élni és barátoknak lenni. Az elmúlt két napban hallott történetek és tanúságtételek arról szólnak, hogy az emberek segítik egymást. Keresztények és muzulmánok, akiknek faluikat lerombolták, például azt mondták, hogy együtt tudnak élni és dolgozni. Szerintem ez egy fontos tanulság, amelyet Európában és Észak-Amerikában fontos meghallgatni. Talán egy kicsit kevésbé kellene félnünk, és meg kellene keresnünk a módját annak, hogy előmozdítsuk a valódi párbeszédet és a tiszteletet, állapította meg Leó pápa. Az Árd Rádió újságírója a német egyházban zajló szinodális út folyamatával kapcsolatban kérdezte a pápát, hogy szerinte ez megerősíti az egyházat, vagy éppen ellenkezőleg, és miért. Leó pápa kiemelte. A szinodális út nem kizárólag Németországban zajlik. Az elmúlt években az egész egyház ünnepelte a szinódust és a szinodalitást. Nagy hasonlóságok, de néhány markáns különbség is van a között, ahogyan a szinodális utat Németországban folytatták, és ahogyan azt jobban lehetne folytatni az egyetemes egyházban. Rámutatott, hogy van helye az inkulturáció tiszteletben tartásának. Az a tény, hogy a szinodalitást az egyik helyen bizonyos módon, a másikon pedig másképp élik meg, nem jelenti azt, hogy szakadásnak vagy törésnek kell lennie. Úgy gondolom, hogy ezt valóban fontos megjegyezni. Ugyanakkor attól tartok, hogy sok német katolikus úgy véli, hogy a Németországban eddig ünnepelt szinodális út bizonyos aspektusai nem képviselik az egyházzal kapcsolatos reményeiket, vagy az egyház megélésének módját, állapította meg a Szent Atya. Ezért további párbeszédre és meghallgatásra van szükség Németországon belül, hogy egyetlen hang sem maradjon kizárva, hogy a hatalmasabbak hangja ne némítsa el azok hangját, akik talán sokan vannak, de akik számára nincs egy hely, ahol megszólalhatnának, és meghallgatnák őket. Olyan módon, hogy biztosítsák nekik, hogy az ő hangjuk is, és az egyházban való részvételük kifejeződései meghallgatásra kerüljenek, figyelmeztetett a pápa. Ugyanakkor, ahogy biztosan tudják, a német püspökök csoportja az elmúlt években találkozott a római kúria bíborosainak egy csoportjával. Ott is zajlik egy folyamat, amelynek célja annak biztosítása, hogy a német szinodális út ne térjen el attól, amit az egyetemes egyház útjának kellene tekinteni. Biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni fog. Úgy vélem, hogy Németországban mindkét oldalon lesznek majd kiigazítások, de őszintén remélem, hogy a dolgok pozitívan fognak megoldódni, jelentette ki Leó pápa. A Sat Hate International tudósítója utalt a Szent Atya mottójára, ő benne, az egyben egyek vagyunk, ami arról szól, hogy építsünk hidakat a különböző keresztény felekezetek, vallások és szomszédaink között, ami nehéz is lehet. Azt kérdezte a pápától, hogy milyen egyedülálló ajándékot nyújthat a közel-keleti egyház minden könnyével, sebével, kihívásával és múltjával együtt a nyugati egyháznak és a világnak. Leó pápa azzal kezdte válaszát, hogy az emberek ma egy nagyon individualista társadalomban nőttek fel. A fiatalok, akik a COVID-járvány idején sok időt töltöttek a számítógépen, és akik gyakran nagyon elszigetelt személyes kapcsolatokkal rendelkeznek, csak számítógép képernyőjén vagy okostelefonon keresztül kommunikálva, néha felteszik maguknak a kérdést. Miért akarnánk egyé válni? Én egy individuum vagyok, és nem érdekelnek mások. A pápa szerint van egy nagyon fontos üzenet, amit minden ember számára közvetítenünk kell. Az egység, a barátság, az emberi kapcsolatok, és hogy a közösség rendkívül fontos és rendkívül értékes. Elég arra gondolni, aki háborút élt át, vagy szenvedett és szenved, mit jelenthet számukra egy ölelés? A személyes törődésnek ez a nagyon emberi, valódi és egészséges kifejezése, hogy meggyógyítsa valaki más szívét, jegyezte meg. Személyes szinten ez közösségi szinté válhat, amely mindannyiunkat egyesít, és segít kölcsönösen megérteni és tisztelni egymást, messze túlmutatva azon egyszerű elgondoláson, hogy te maradj távol, én itt maradok, te maradj ott, és nem lépünk kapcsolatba. Ehelyett olyan kapcsolatok építését jelenti, amelyek mindenkit gazdagítanak. Ezzel az üzenettel természetesen a mottom a Krisztusnak köszönhető in illo, benne, és Krisztusban, aki egy, mindannyian egyek vagyunk, állapította meg 14. Leó. De ez nem csak a keresztényeknek szól, tette hozzá. Valójában egy felhívás mindannyiunkhoz és másokhoz, hogy mondjuk ki, minél inkább előmozdítjuk a hiteles egységet és megértést, a tiszteletet, valamint a barátságon és párbeszéden alapuló emberi kapcsolatokat szerte a világon, annál nagyobb az esélye annak, hogy félretesszük a háborús fegyvereket, félretesszük a bizalmatlanságot, a gyűlöletet és az ellenségeskedést, amelyek oly gyakran kialakultak, és megtaláljuk a módot az egységre, a hiteles béke és az igazságosság előmozdítására szerte a világon, zárta a sajtótájékoztatóját Leó pápa kedden délután visszaúton Libanonból.
A magamutogatástól a magatartásig. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent második vasárnapjára.
Izajás proféciája egy olyan eljövendő emberről beszél, aki telve van lélekkel. Felsorolja a Szentlélek ajándékait, amellyel ez az ember rendelkezik majd. Bölcsesség, értelem, tanács, erősség, istenfélelem. Aztán ez a profécia olyan képeket is tár elénk, amelyek hihetetlennek és egyben furcsának is tűnnek. A házi állatok kibékülnek a vadállatokkal. Minden megbékül, és terjed az Úr ismerete. Keresztelő János arról beszél, hogy ez az isteni sarj már egészen közel van, és hogy tűzzel és szentlélekkel fog keresztelni. Visszatekintve, mi már tudjuk, hogy ez a profécia beteljesedett Jézusban, akit eltöltött a Szentlélek. Ő megmutatta Istent, s ezáltal terjed Isten ismerete és az ő békéje a Szentlélekben. Így egészen közel van, és az adventi útkészítésnek az a lényege, hogy minden egyes nap rendszeresen kérjem és engedjem be a Szent Lelket. Ezáltal elindul és növekszik bennem is az Isten ismerete. Ez pedig egy olyan átalakulást szül, amely megállíthatatlanul terjed tovább. Megbékélnek a bennem működő úgynevezett állatok, vagyis szembenézek árnyoldalaimmal, és ösztöneim megszelídülnek. Nem csak bennem, hanem aztán másokra is átragad ez a megbékélés, ez az átalakulás. Ez a megtérés lényege, amely belülről indul, és majd külsőleg látszik. A legtöbb ember fordítva él. Próbálja tenni a jót, ez nem rossz, ez az erkölcsös élet, de nem engedi, hogy átjárja a Szentlélek. Ezt a kétféle magatartást mutatja az evangéliumban a farizeus és vámos esete is. A farizeus azt hitte, ő emeli Istenhez magát imája által. A vámos tudta, hogy csak Isten emelheti föl őt. Imája nem szép, nem kidolgozott, de őszinte. Az ilyen alázatos imához Isten lehajol, mert az alázat nem önutálat, hanem az igazság elfogadása önmagamról. Nem azt jelenti, hogy semminek tartom magam, hanem hogy tudom, mindenem ajándék. Az alázat nem porbosújt, hanem felemel. Ez az út vezet a régi életből az új életbe, a régi embertől az új emberig, az ószövetségi embertől az új szövetségi emberig. Ez egy folyamat, amelyben vannak visszaesések. Egyetlen nap alatt többször megfigyelhetem magamban a farizeus magatartását, amely nem is magatartás, hanem maga mutogatás, és a vámos befelé nézését is gyakorolhatom. E rendszeres gyakorlat által válhatok új emberré, úri emberré, az Úr emberévé, mert rajta keresztül nézem magamat és másokat is. Így születik meg újra és újra bennem, és növekszik a krisztusi képmás. Az Isten ismerete terjed, és úgymond átragad másokra is. Jézus már eljött. Megmutatta, hogyan formálhatom ezt a krisztusi képmást, amely lassan ugyan, de biztosan terjed és kiárad, mert az lehetetlen, hogy a Szentlélek munkája hiába való legyen. A megtérés folyamat. A bennem zajló átalakulás folyamata. A megtérés megváltozás. Krisztus tűzzel és Szentlélekkel keresztel. A keresztség lényege ez. Tűzzel kiéget minden szennyet. Ez is a fájdalmas folyamat része, és betölt a Szentlélekkel. A megkeresztelt ember is így változik meg, belülről. A Szentlélek tesz belső emberré, igazán szabad emberré. Ha vele is ő benne élek, felgyorsul a folyamat, és Isten ismerete. Ha magamat mindig másokhoz hasonlítom, akkor vagy szomorúvá válok, vagy öntelt leszek. Szomorú lehetek azért, mert nem tartok ott, ahol a másik van. Öntelt azért, mert magamat jobbnak látom a másiknál. Mindkét út a boldogtalanság felé vezet. A boldogság felé csak egyetlen út vezet, ha Isten jelenlétébe helyezem magam. Ebben a jelenlétben ugyanis mindig látni fogom, hogy hol tartok én, és hogy mindig van javítani való. Igazán csak vele haladhatok fölfelé. Ez a boldogság útja. Választhatok.
A magamutogatástól a magatartásig. Sajkó Balázs atya elmélkedését hallották Advent második vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent idején a sötétség és a világosság váltokozása, az éjszakák hosszabbodása és a nappalok rövidülése különös jelentést nyer, várjuk a fordulatot, a világosság győzelmét. A mai evangéliumban két vakember követi Jézust. Nem látnak, mégis tudják, kit keresnek. Hangjukat, kiáltásukat, kérésüket halljuk. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Ez a kiáltás a szív mélyéről tör fel, teljes vágyakozás a látásra, a fényre, a világosságra. Az advent olyan lelki út, amelyen haladva Jézus újra és újra megkérdezi, hiszek-e abban, hogy ő képes átformálni az életemet. Az Úr nem az életkörülményeimet akarja jobbá tenni, hanem szívem látását akarja helyreállítani. A két vak számára a hit nem elméleti, ők elindultak, követték Jézust, és amikor lehetőségük volt, bizalommal odaléptek hozzá, és alázattal előadták kérésüket. Hitük nem csupán szó, hanem mozdulat, nyitottság, bizalom. Ezért tesz velük Jézus csodát, azt kapják az Úrtól, amiben hisznek. Legyen a hitetek szerint. Az advent folyamán mi is Jézust keressük, mégpedig nem szemünkkel, hanem hittel. A hit megtanít látni azt, ami láthatatlan, az irgalmat, az eljövendő örömöt, a bennünk megnyíló kegyelmet. Legyen bátorságom kimondani, hiszek, Uram, merjek közeledni az Úrhoz, mert ahol hit van, ott új fény gyúl a szemünkben, és világosság támad a szívünkben.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. A szombathelyi II. János Pál Katolikus Kollégium és Szakkollégium kápolnájában szentmisét ünnepelt az intézmény közössége Székely János megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. A meghitt csendes estén a főpásztor megáldotta a szakkollégium adventi koszorúját. Homíliájában Székely János rámutatott, advent ideje az elcsendesedésé is, nézzünk magunkba. Vajon könnyűnek találtatna az én életem is, ha a Teremtő számon kérné lelkemet? Legyen az advent alkalom arra is, hangzott a buzdítás, hogy tegyünk lelkünk tisztaságáért. A püspök hozzátette, az élet során nagy próbatételek várnak ránk, melyek közül talán a legszebb a szép házasság megélése. A szentmise alatt Járfás Ádám a szakkollégium spirituálisa gyóntatott, ezzel is segítve a lelki felkészülést az ünnepre. Folytatódik a Katolikus Caritas integrációs központjának támogató programja. Ennek célja, hogy komplex szolgáltatáscsomagot nyújtson a Magyarországon tartózkodó, rászoruló harmadik országbeli állampolgároknak. A Katolikus Caritas közel 108 millió forint Európai Uniós visszanemtérítendő támogatással indította el a Katolikus Caritas integrációs központ támogató szolgáltatásai második ütem című projektet. A kezdeményezés célja, hogy a hazánkban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok, köztük különösen az Ukrajnából érkezettek számára, lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs támogatást nyújtson. Jövőre 11%-kal emelkedik a minimálbér, és 7%-kal a garantált bérminimum a tegnap aláírt megállapodás alapján.
ez havonta 322.800 forintot, illetve 373.200 forintot jelent. A miniszterelnök a Kármelitában tartott tájékoztatón azt közölte, a munkavállalói érdekképviseletek és a munkaadók által aláírt megegyezés közvetlenül 700.000 családot érint. Adótartozás miatt csak nem 8000 katás vállalkozót érinthet a kata alanyiság megszüntetése. A NAV azt közölte, a nettó 100.000 forintot elérő adótartozás miatt az érintettek a napokban figyelmeztető leveleket kapnak. Több árucikk csomagolási mérete csökkent a boltokban novemberben. A portfólió összeállítása szerint az érintett termékek között macskaeledelek, édességek, chipsek és akár kolbászok is vannak. Több mint 10.000 gyermek és 1.000 család vesz részt az Erzsébet karácsony és a karácsonyi családi Erzsébet tábor turnusain Zánkán és Zalaszabaron, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. A november 7-e és december 17-e között zajló turnusokban az adventi időszakhoz kapcsolódó programok várják a táborozókat. Ma tárgyal Miami-ban az amerikai delegáció az ukrán küldöttséggel a háború lezárásáról. Az eseményen a kedden Moszkvában járt Steve Witkoff ismerteti majd az ukrán féllel Oroszország követeléseit. Végül az időjárásról: többnyire erősen felhős borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás egyre inkább csak északkeleten fordul elő. Kevesebb helyen eshet, a déli óráktól a keleti részeket leszámítva többfelé várható időszakos esőzés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! December 5-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Líziói Szent Teréz szeretetről megfogalmazott pozitív gondolatával, amely így hangzik: érzem, hogy amikor szerető szívű vagyok, egyedül Jézus cselekszik bennem. Minél inkább egy vagyok vele, annál jobban szeretem minden társamat. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Most ismertetem önökkel, hogy milyen műsorokat is hallhatnak rádiónk hullámhosszain egészen 8 óráig. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek önökkel, és a várható időjárásról péntek lévén Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a nap versében meghallgatjuk Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn című költeményét, melyet Bubik István színművész mond el. A folytatásban a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki boldog 9. Pius pápáról beszél nekünk. A folytatásban pedig Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát önöket a folytatásban. Újabb műsorismertetést legközelebb, 8 óra után néhány perccel hallanak. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánunk önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Imri Kata dietetikussal beszélget az édesítőszerekről. Váji Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Most éppen az édesítőszerek lesznek terítéken, ami hát egy ideje divat, vagy trend, nem is tudom, majd te elmondod, vagy ez inkább ilyen jobb hián ez van, aztán használjuk?
Hát igazából egyre népszerűbbek, talán mondhatjuk úgy manapság. Van, aki ugye fogyókúrás célra használja, tehát egy kicsikét a kalóriákat visszaszorítsa, vagy mondjuk cukorbetegeknek, kimondottam mi is az édesítőszerek használatát szoktuk ajánlani, sőt javasolni ugye a cukor helyett. És ugye sokszor meg szoktam kapni is a betegektől a kérdésre, most akkor melyik édesítőszert használ, milyen édesítőszert használjon, és hát általában azt szokott rá lenni a válaszom, hogy attól függ. Mert nem mindegy, hogy mire akarja használni az ember az édesítőszereket. Ugye csoportosítás szempontjából is többféle csoportosítással lehet találkozni, de például ugye talán az egyik legismertebb ugye a mesterséges édesítőszerek csoportja, például nem tudom, a szaharin vagy aszpartám, ugye ezekkel lehet találkozni elég sokszor. Vannak az úgynevezett energiát adó édesítőszerek, és itt ugye úgy értem az energiát adót, hogy van kalóriatartalma. Ide tartozik például a cukoralkoholok közül a xilit, vagy xilitol, ez is attól függ, ki, hogy találkozik vele. Illetve vannak az úgynevezett természetes édesítőszerek, amik közül talán most a legdivatosabb a stevia.
Az első kettőről, amit említettél, mintha valamikor olvastam volna ilyen nem túl kedvező dolgokat, hogy nem biztos, hogy jó azokat használni. Tehát nézhetjük akár így is, hogy te, mint akkor szakember, mit mondasz, mert vannak ilyen, nem tudom, téfitek, vagy nem téfitek, akkor ezt majd elmondod, igen, hogy bizonyos édesítőszereket van, aki úgy nem javall, hogy nem biztos, hogy jó, vagy hogy egészséges.
Igen, most itt rémhírek, vagy nem rémhírek, amik keringenek az interneten, meg ugye bizonyos kísérletek, amelyeket végeztek, például mondjuk itt a mesterséges édesítőszerekkel kapcsolatban én is olvastam, hogy aztán a 70-es években ilyen patkány kísérletekkel jöttek ilyen nem túl kedvező kísérleti eredmények, de ugye azóta már számos más kísérletet elvégeznek velük, illetve azért az édesítőszereknél ez nem úgy működik, hogy valaki fogja magát, csinál egyet, és akkor onnantól kezdve holnaptól azt lehet forgalmazni. Itt komoly ilyen szervezetek, hatóságok vannak, akik bevizsgálják ezeket, ők engedélyeztetik őket, tehát amire azt mondják, hogy biztonságos, meg ami forgalomban van, azokat tényleg lehet is használni, mert be vannak vizsgálva.
Van olyan édesítőszer, aminek ugye van kalóriatartalma. Most ott azért van probléma, amikor valaki mondjuk fogyáshoz használna ilyet, vagy diétázna, ebből a szempontból hát nem biztos, hogy akkor fogy, vagy nem biztos, hogy így kihagyja az életéből azt a fajta kalóriát, amit mondjuk a cukor helyett szeretne valamivel kiváltani.
Hát itt is attól függ, hogy ugye csak önmagában, hogyha édesítőszerre vált, akkor azzal lefogyni nem fog. Tehát kalóriás spórolni viszont mindenféleképpen lehet velük. Illetve ugye a cukoralkoholok, amiket itt említettem, mint energiát adók, például a xilit, ezeknek is azért csak egy bizonyos része szívódik fel. Tehát azért van kevesebb kalóriatartalmuk, kisebb energiatartalmuk, mert nem szívódnak fel 100%-ban a szervezetben, tehát ezzel lehet kicsikét ugye a kalóriákon spórolni.
Van akkor, ami csak édes ízt ad, és valami viszont energiát is.
Így van.
Na most az energiát értsük úgy, hogy mint amikor tényleg valamilyen édes vagy cukros dologgal valaki felturbózza kicsit magát mondjuk, tehát hasonló módon tud eljárni ezzel is?
ez nem egészen új, bár ugye a cukornak azért van egy ilyen élénkítő hatása, az energiát adó, azt ugye úgy értem, hogy van kalóriatartalma. Tehát ugye,
jó, csak ilyen értelemben, aha.
Igen, igen, tehát egy kalóriatartalom tekintetében.
És akkor most mégis kinek javaslott te? Mert ugye mondhatod, hogy szokták kérdezni a betegek, hogy nekik mit javasolsz, tehát hogy ehhez milyen típusú betegnek kell lenni, hogy valakinek értelme legyen egyáltalán, akkor ilyen típusú szereket használjon cukor helyett, hiszen abban maradtunk, hogy ettől aztán lefogyni nagyon nem lehet, tehát hogyha valaki csak azért kér édesítőt a teába, hogy ne hízzon el, vagy fogjon le, akkor neki ez valahol felesleges is?
A túlzás is felesleges, mert mondtam, hogy a kalóriát túlzásra spórolni csak önmagába azzal, hogy én a cukrot azt lecserélem édesítőszerre, de attól függetlenül, hogy más táplálkozási szokásomban nem változtatok, vagy nem kezdek el mellette kicsikét mozogni, olyan drasztikus eredmény nem fogok elérni. De ettől függetlenül, ugye, ahogy említettetek, kinek ajánljuk, hogy milyen betegségbe kell ahhoz szenvedni, nem feltétlenül kell betegnek lenni az embernek, ugye ahhoz, hogy édesítőszert használhasson, akár tényleg, hogyha valaki csak egészségesebb életmódra szeretne áttérni, kicsikét életmódot váltani, vagy mást kipróbálni, akkor nyugodtan lehet ezeket használni. És azt mondjam, hogy mondjuk milyen típust vagy mely fajtát szoktuk ajánlani, az sokban függ attól, hogy mire szeretné használni a beteg. Tehát azért szoktam nekik is ezt mondani, hogy attól függ, tehát hogy mire szeretné használni. De ugye vannak édesítőszerek, amik hőstabilak vagy hőállóak, tehát ugye, hogyha hőhatás éri őket, akkor nem veszít az édes ízéből vagy az édesítő erejéből. Vannak, amik cserében nem hőstabilak, tehát ezek mondjuk akár veszíthetnek az édesítő erejükből. Ezeket például inkább egy érdemesebb folyadékokba beletenni. Hogy ugye az ilyen üdítőkben, a zero vagy light üdítőkben ilyenekkel lehet inkább találkozni, mert ezeknek ugye nem szükséges, hogy hőállóak legyenek, vagy hőstabilok, mert ezeket ugye általában a szobahőmérsékleten, vagy sőt még lehűző fogyasztjuk. De mondjuk, hogyha a sütéshez szeretnénk használni, akkor már érdemesebb ugye olyat választani, ami hőstabil, tehát nem fogja elveszíteni az édes ízét, hogyha mondjuk beteszem a sütőbe 200 fokra, ugye a süteményen belül.
Mondjuk emiatt valaki nem keres el egy dietetikust, akkor gondolom, vagy remélem, vagy akkor nyugtass meg, hogyha mondjuk valaki válogat az édesítők között a boltban, akkor ott azért csak ráírják minimum akkor ezt, hogy hőstabil vagy nem hőstabil.
Akár ez is lehet, de mondjuk interneten, hogyha utána néz az ember, akkor ezeket az információkat megtalálja, hogy most melyik hőstabil, melyik nem hőstabil, hogy melyiket ajánlják ilyen-olyan sütéshez, meg ugye interneten is, meg az a csomagoláson is rá van írva, hogy mondjuk ugye milyen arányba kell használni, vagy a cukorhoz képest, milyen az édesítő ereje. Tehát van, ami kicsikét mondjuk gyengébb édesítő erővel bír, tehát mondjuk az édesítő ereje csak 60-70% a cukorénak, tehát akkor lehet, hogy pont annyit kell beletennem, mint a cukorból tenni, vagy még egy picit akár többet is, de mondjuk ezek a mesterséges édesítőszerek, ezeknek ugye általában ilyen 200-300-szoros az édesítő ereje a cukoréhoz képest, ezekből mondjuk akár az üdítőkbe is minimális mennyiséget kell beletenni, főleg ugye egy adagba, hogy ez megadja az édes ízt. Úgyhogy ezekkel viszont mindenféleképpen lehet a csomagoláson és meg interneten is találkozni.
Most, hogy a cukor kiváltására használjuk ezeket a dolgokat, amikről beszéltünk, de hát vannak olyanok is, ami mondjuk a normál, nem tudom, hogy hívják, fehér cukor, tehát porcukor, kristálycukor helyett sokan használnak barna cukrot, nátcukrot, nem tudom, milyen cukor van még, ami így most divatos, amiket így használnak.
Hát kókuszvirágcukor, amit most szoktak még így emlegetni, ugye van, aki csak a mézet használja cukor helyett,
akár, meg igen.
Van ez az agave szirup, ezek most, amik így egész népszerűek lettek az utóbbi időben.
De most ez jobb, mint hogyha cukrot használnánk, vagy tök ugyanott vagyunk vele, csak másképp hívják?
Na most ez megint az, hogy egy cukorbeteg kérdezi, vagy ilyen szempontból egészséges ember. Mert hogyha cukorbeteg kérdezi, akkor számára semmivel sem jobb, mint a sima rendes kristálycukor, vagy fehér cukor. Mert ugye ezeknek is azért a szénhidrát tartalma az eléggé jelentős, ugyanúgy emelik a vércukorszintet, lehet, hogy kicsikét lassabban, vagy lehet, hogy tényleg ugye a méznél szokták azt mondani, hogy de hát abban van egy kis vitamin meg ásványi anyag. Ez mind igaz, de ugye csak emiatt a cukorbetegnek semmiféleképpen sem érdemes ezeket használni, sőt, ugye nekik ezt is szoktuk mondani, hogy ezek abszolút nem válthatják ki náluk a cukrot. Tehát nekik mindenféleképpen az édesítőszer az, ami a megoldást lehet a édesítésre.
És akkor az egészséges emberek?
Nekik igazából, hogyha tényleg nem azért akarnak valami más kipróbálni a cukor helyett, hogy hűden nagy kalóriacsökkentésbe kezdjenek, vagy ezzel akarnak fogyókúrázni, akkor nekik végül is lehet. Tehát kicsikét ugye kalandozás.
Tehát, hogy értelme nincsen, tehát ettől sem fog senki fogyni, vagy valami hasonló.
Önmagában ettől nem, tehát ez kevés. A fogyókúrához mindig életmódváltás kell, meg ott azért több mindenről oda kell figyelni.
Hát ez a bonyolult benne, igen. Tehát,
így van.
A fogyókúrával ez a probléma.
Lenne, akkor mindenki lefogyna.
Yeah.
Elhangzott egészségügyi perceinkben, Imri Kata dietetikussal beszélgetett az édesítőszerekről, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és 182-es kilométerek között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan december közepéig mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Sajón, Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Hét óra 47 perc van, műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Ma többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, időszakos vékonyodás, szakadozás egyre inkább csak északkeleten fordulhat majd elő a felhőzetben. Reggel és délelőtt átmenetileg kevesebb helyen eshet, a déli óráktól pedig a keleti részeket leszámítva egyre több felé várható majd időszakos eső. A keleties irányú szelet helyenként éléklökések is kísérhetik, a legmagasabb nappal hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. Orvosmeteorológiai jelentésként pedig az mondható el, hogy úgynevezett sekély ciklon alakítja a mai időjárásunkat, ami a melegfrontra érzékenyek számára többféle kellemetlen tünetet is okozhat, emiatt ízületi fájdalmak, reumatikus panaszok fordulhatnak elő. Mindenképpen fontos az immunrendszerünket erősíteni és melegen, rétegesen öltözködnünk. A légnyomás csökken. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak itt a Szent István Rádióban.
A napverse.
Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy, téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy, téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas, magyar kálvinista. Miként az idő úgy repültünk. Apa, fiú. Egy igen, s egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő úgy repültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott repül a számom az éjbe. S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Ott repül a számom az éjbe.
Elhangzott Ady Endre Krisztus kereszt az erdőn című verse. Elmondta Bubik István.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog 9. Pius pápa. A jubileumi szent évben, 2000. szeptember 3-án avatta őt boldoggá II. János Pál pápa, 23. János pápával együtt. Boldog 9. Pius a masztai Ferretti grófok családjából származott, Ancona vidékéről. Családi neve Giovanni Maria, ifjúkorában epilepsziában szenvedett, ezért csak 27 éves korában, 1819-ben szentelték pappá, pedig igen tehetséges kispap volt. 4 év múlva egy pápai diplomáciai misszióval Chilébe küldték. Ez volt az első eset, hogy egy jövendőbeli egyházfő Amerika földjére lépett. 2 év múlva a római Szent Mihály árvaház igazgatója lett, ami megnövelte népszerűségét, mert már előtte is sokat foglalkozott az elhagyott gyermekekkel. Püspökké szentelése után 1827-ben kapott egyházmegyét. Úgy Spolettóban, mint Imolában, fáradtságot nem ismerő püspök volt. 1840-ben bíborossá nevezték ki. Nem sokkal utána egy rövid konklávén pápává választották. A 9. Pius nevet választotta, mert 6. Pius idején született, és 7. Pius pápa alatt lett pap. Pápaként az első intézkedése az volt, hogy amnesztiában részesítette a politikai foglyokat a pápai államban. Felállította a városi és állami tanácsot. Visszautasította az osztrák Metternich kancellár beavatkozási kísérleteit. Ezzel nagy népszerűségre tett szert. 1848-ban a forradalom szele végig söpört Itálián is. Elveszítette a népszerűségét, mert világosan kijelentette, hogy a pápaság világi hatalmát elválaszthatatlannak tartja hit dolgaiban való függetlenségtől, és a pápaság nem állhat az olasz államszövetség élére, mert nem csupán itáliai, nemzeti, hanem világméretű, egyetemes feladatai vannak. 1848. november 24-én inkább nápolyi területre menekült, mintsem összekülönbözzön a forradalom pártiakkal. Hatalmát a pápai államban a francia csapatok állították helyre, és úgy, ahogy 1870-ig fenn is tartották. Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy az 1859-es olasz-osztrák háború után a pápai állam nagy része ne kerüljön az újonnan alakult olasz királysághoz. Róma elfoglalása után az olasz állam garantálta a pápa sérthetetlenségét, különleges státusát, de ő ezt nem fogadta el, és a Vatikán fogjának tekintette magát. Világi hatalmát elveszítette, de megnőtt lelki hatalma és tekintélye. 1847-ben helyreállította a jeruzsálemi latin patriarkátust, 1850-ben az angol és 1853-ban a holland katolikus egyház szervezetét. Pápasága alatt számos országgal megkötötte a konkordátumot, többek között Latin-Amerika köztársaságaival is. 200-nál több püspökséget alapított. Rokon szenvezett a Poroszországban fellépő katolikus centrumpárttal. Rómába összpontosította az egyház kormányzatát. Sokat tett a hitélet elmélyítésére, a Jézus szíve, Mária és az oltári szentség tiszteletének terjesztéséért. Sok szenté és boldoggá avatásával eszményképeket adott a híveiknek. 1854. december 8-án kiirdette a szűzanya szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Ezt igazolta 4 év múlva a Lurdi jelenések sorozata. Felélesztette Aquinói Szent Tamás tanítását a hittudományokban. Az 1864-ben kiadott szillabuszban elutasította kora tévedéseit. Összehívta az első vatikáni zsinatot, amelyen mind az 5 világrész püspökei jelen voltak. 1870. július 18-án kihirdette, a római pápa, mikor Szent Péter székéből szól, és legfőbb apostoli tekintélye erejében hitre vagy erkölcsre tartozó tanítást az egész egyházra kötelezőleg mond ki, tévedhetetlen. A pápa tévedhetetlenségéről szóló dogma az egyház ellenfeleinek heves tiltakozását váltotta ki. Németországban az 1870-es években Bismarck kultúrharcot indított az egyház ellen. Mindezek még jobban összeforrasztották Jézus egyházát. 9. Pius a pápaság történelmének egyik leghosszabb ideig uralkodó pápája volt. Csaknem 32 évig volt pápa. Hősies eredményeiért 1985-ben megindították boldoggávatási perét. Mint hallottuk, II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án 23. János pápával együtt a boldogok sorába iktatta.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.